Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Kontakt Rádióban a Tárlatról Tárlatra című műsorban. Ezúttal a Szépművészeti Múzeumnak a nyolcak kiállításáról fogunk beszélgetni, beszélgető partnerem pedig Siring Sára, aki a Szépművészeti Múzeum kiállítás szervező csoportjának az osztályvezetője. Mielőtt azonban a beszélgetést elkezdenénk, a kaleidoszkóppal kezdjük. Az első részlete az a természettudományos műszaki ismeretekkel kapcsolatos kiállításokkal fog kezdődni, mert legelőször a Magyar Malom Modell Ausztráliából című kiállításra szeretném fölhívni a figyelmüket, amely a Budapesti Öntödei Múzeumban, tehát a Ben József utcában látható. Ennek a kiállításnak az érdekessége, hogy Ausztráliában az 1890-es évek elején William Ferrer búzanemesítő és Frederick Guthrie vegyész arra a gondolatra jutottak, hogy a búzanemesítésnél nagyon fontos az a kritérium, hogy mennyire őrölhető és milyen mennyiségben a búza, ehhez pedig a nemesítés folyamán a kis mennyiségű búzát ki kell próbálni, hogy az őrlésnél milyen eredményre jutnak, és ahogy körülnéztek, a Ganz és társa RT 1880-as évektől világszerte bemutatott új malom gépét, malom modelljét nézték ki, mint ami rendkívül új volt, kisméretű, kéregöntésű, öntött vas őrlő hengerekkel és szita berendezéssel működött. Ezt vásárolták meg, és ennek a segítségével nemesítették az első ausztrál búzákat. A kis malomnak a modelljét elkészítették 1990-ben. Ez a Nemzetközösségi Tudományos és Ipari Kutatóhálózat Gabonakutató Intézetében, Sydneyben kiállították, majd 2010-ben egy Ausztráliában élő magyar gabonakutató dr. Békés Ferencnek jutott az eszébe az az ötlet, hogy milyen jó lenne ezt Magyarországra hozni, és így került Magyarországra ebben az évben. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum egy újszerű kiállítással, vándorkiállítással is bemutatkozik, a csuklósítás kiállítás, hogy bezárt. Egy csuklós buszban Budapest különböző helyein, hétvégeken bemutatják ennek a kiállításnak az anyagát. Tehát a múzeumnak a honlapján érdemes megnézni, hogy mikor, hol mutatják be, szombat, vasárnap, félnaponként változik a helye. Az Országos Mezőgazdasági Könyvtárnak a Művészet és a Klímaváltozás című kiállítása pedig azért érdekes, a Művészet és Kultúra Világa Egyesület felhívására egy pályázatot hirdettek meg festőművészeknek, a klímaváltozásnak a hatása földre, vízre, energiaforrásokra, táplálkozásra, állatokra és az emberi életre, ez volt a témája a pályázatnak, a beérkezett művek pedig tájképfestészettől, csendéleten, portrén, életképen keresztül nagyon sok mindent tartalmaznak, ezt mutatják most be. A Magyar Nemzeti Galériában egy másfajta kiállítás nyílt, Privát labirintusok a címe, autizmussal élő alkotók és kortárs képzőművészek közös kiállítása ez. Ebben a kiállításban egész pontosan 17 autista és 9 kortárs képzőművésznek az alkotásait lehet meglátni, párba állítva a kortárs művészek a környezetikre is reflektáló, tovább lépni segítő hivatkozási pontokként szerepelnek, hiszen az autisták gondolatvilága teljesen más a hétköznapi emberekétől, ők a következetességre törekednek, a világrendet, szabályait keresik, mindig az állandóságot, ezek jelentik számukra biztos támpontot. Hiába tudnak nagyon pontosan és nagy mennyiségű adatot megjegyezni, az általánosítás, elvonatkoztatás nem jellemző rájuk, arra többnyire nem képesek, tehát az ismétlődő tevékenységek jellemzik őket, ez a művészetükben is megnyilatkozik. A kiállítás nem új, a Miskolci Galériában tavaly volt egy hasonló kiállítás, annak a folytatása tulajdonképpen. És a Szépművészeti Múzeumban a nyolcak című kiállítás a következő, amire szeretném fölhívni a figyelmet, ahol éppen a sablonoktól való elrugaszkodása jellemző, és ennek a kiállításnak a története is nagyon érdekes. Magáról a kiállításról egy rövid bejátszás fog következni. Nemrégiben nyílt a kiállítás, az egyik látogatót kérdeztük, mindjárt meghallgatjuk, mi a véleménye.
Az első kérdésem az lenne, hogy miért pont ez a kiállítás? Miért pont erre jöttél el?
Mert én művészettörténész szeretnék lenni, és nagyon érdekel a magyar 20. századi festészet.
És mi a véleményed a kiállításra?
Nagyon tetszik.
És esetleg van-e kedvenc művészed vagy műved?
Berény Róbertnek volt egy portréja egy úriemberrel, aki éppen hegedült. A kép címére nem emlékszem, de az a kedvencem.
Nagyon szépen köszönöm. Vebb jó szórakozást!
A riportot Pekkoliti Tanilla, a Kontakt Rádiónak a munkatársa készítette, és ő készítette a következő riportot is, ami viszont a Szépművészeti Múzeum főigazgatójával készült, tehát Bán Lászlót fogják most mindjárt hallani. Következő bejátszás tehát Bán Lászlóval készült riport, szintén Pekkoliti Tanillával.
Az lenne az első kérdésem, hogy miként lehetséges az, hogy ez a kiállítás ma és pont itt létrejött?
Ugye a Pécsi Kulturális Főváros talán legjelentősebb múzeumi kiállítási projektje volt a Pécsi 8-as kiállítást, és nagyon sokan akkor is megjegyezték, hogy milyen jó volna, hogy ezt a Pesten is bemutatkozna, hiszen ne felejtsük el, egy olyan kiállításnak állít emléket, a 100 évvel ezelőtti nemzeti szalombeli budapesti kiállításnak, amely valóban indokolhat, hogy Budapesten is látható legyen ez a nagyszerű tárlat. Hiszen a magyar művészettörténetnek ma a talán legnagyobbra értékelt korszakát mutatja be a látogatók számára. És az a helyzet állt elő a Szépművészeti Múzeumban, hogy nekünk erre a nyárra, mivel terveztük korábban a bővítést, amely most ilyen formában nem fog megvalósulni, tehát nyáron mi kiállítás hiányunk volt. Tehát mi is kerestünk kiállításokat, és ez az igény, amely a kurátorok, vagy éppen a kritikusok részén fölmerült, hogy jó lenne Budapestre elhozni ezt a tálatot, ez találkozott szerencsésen, és valóban egy nem egész 3 hónap előzötti megbeszélés eredményeképpen, amikor megállapodtunk a Pécsi Múzeummal, a kurátorokkal, boldogan mondtam igent, hogy akkor ezt befogadjuk, már csak azért is, hiszen a Szépművészeti Múzeumnak az európai művészeti gyűjtemény, amelyik Egyiptomtól az antikvitáson keresztül a 20. század elejéig terjed, kimondtan jó közeget, méltó értelmezési közeget ad az európai művészetnek, ez a nagy árama a magyar művészettörténet talán legjelesebb, legkiemelkedőbb korszakának.
És hogyan látja ezt a kész kiállítást?
Nagyszerűen sikerült. Én is nagyon szakmai értelemben is nagyon jónak, nagyon izgalmasnak, és esztétikai értelemben is nagyon szépnek látom. Tehát igazán olyan kiállításnak, ami gyönyörködtetni fogja a látogatókat, és el is gondolkodtatja. Mindenki azt mondta a kurátoroktól egybehangzóan, hogy érdemes volt a pécsi kiállítást újra gondolni, tehát ez nem ugyanaz a kiállítás, amit Fécset láthattak az emberek, tehát mindenkinek javaslom, aki látta azt a kiállítást, jöjjön újra nézze meg. Érdemes újra és újra egyfelől ezekkel a kiváló remekművekkel találkozni, és itt koncepcionálisan is, és térszervezésében is egy kicsit más a kiállítás, sőt olyan művek is szerepelnek, amelyek a korábbi kiállításon nem, mert néhány gyűjtő külföldről is erre a kiállításra már kölcsön tud adni, amit korábbi bizonyos okok miatt nem. Tehát azt kell mondani, hogy új kiállítást látnak azok is, akik a Pécsit már látták.
Köszönöm, és még egy személyesebb jellegű kérdés, hogy van olyan művész esetleg, amelyik közelebb áll önhöz, esetleg valami kedvenc mű?
Ugye itt nehéz a 8-akból válogatni, de talán van egy kis titkos rangsor közöttük is. Én nagyon szeretem Cigánynak a Cézanne-i Provence ihletésű csendéleteit, tájképeit, de Berénynek is talán ő volt a legvadabb vad itt közöttük. Tehát azt kell mondanom, mindegyik művésznek a 8-akból megvan az a műve, vagy az a periódus, hiszen nem felejtsük, hogy ők is nagyon sokat változtak saját életművükön belül, amelyik szívemhez közel áll. Tehát, de azt kell mondanom, én is úgy vagyok, mint valószínűleg sok más látogató, hogy nagyon sok olyan művet fog itt találni a kiállításon, amely igazán szívesen hazavinne, és azt mondja, ezzel együtt laknék, hiszen ne felejtsük el, egy műtárgy számára talán az egyik legerősebb személyes vonzás, aki úgy gondolja, hogy ezzel szívesen együtt élne, együtt lakna. Mondom, ebből a több mint 200 műtárgyból valószínűleg sok ilyen választás lesz majd az elkövetkezendőkben.
Nagyon szépen köszönöm az
idejét. Tehát Bán László főigazgató, mint a riportban említette, nagyon gyorsan született meg ez a döntés, és nagyon hamar készült el a kiállítás. Ez nagyon komoly logisztikai munkát igényelt. Siring Sára, akivel éppen most itt együtt ülök a Kontaktrádióban, volt az, aki mindezeket a munkákat irányította, tehát a logisztikai szervezést és egyéb a kiállításhoz kapcsolódó munkák az ő kezén keresztül mentek. Hogyan sikerült ezt megoldani? Milyen problémák voltak?
Igen, ahogy ezt főigazgató úr is említette, ez valóban egy nagyon-nagyon rövid idő alatt létrejött kiállítás volt, tehát jószerivel 3 hónap állt rendelkezésünkre. Most ideális esetben azért egy kiállítás előkészítését az 3 év is megelőzheti, de minimális az az 1 éves időtartam, amit egy kiállítás előkészítésére szoktunk fordítani, tehát ez egy valóban egy extrém eset, hogy 3 hónap alatt egy ilyen nagyszabású kiállítást össze tudjunk hozni. Ehhez nagyon sok mindennek stimmelnie kellett, hogy ezt így meg tudjuk oldani. Egyrészt ennek volt ugye ennek a kiállításnak, hogy a főigazgató úrral készült riportból is kiterült egy előzménye, ez Pécset, a Janus Pannonius Múzeumban volt látható, de egészen mások voltak annak a kiállításnak a súlypontjai, és egészen mások ennek a kiállításnak. Minden esetre az egy óriási előny volt számunkra, hogy ez Pécset már megvalósult ez a kiállítás, és a műtárgyaknak a 80%-a az a pécsi kiállításról jött át hozzánk. Hozzá kell tennem, hogy Pécset egy jóval bővebb anyagot láthattak a látogatók, hiszen ott egy leginkább a teljességre törekedtek a kurátorok. Tulajdonképpen az a kutatócsoport, aki a 8 kiállításnak a kurátorai is évek óta dolgoznak és kutatnak ebben a témában, és az ő kutatási eredményeiket most ebben a pécsi kiállításban próbálták teljes egészében bemutatni. Tehát ott a pécsi kiállításnak egy ilyen teljességre törekvés volt a célkitűzése, éppen ezért egy 500 műtárgy volt ott látható. Míg szemben a mi kiállításunkkal itt a Szép Művészeti Múzeumban egy ilyen 221 néhány műtárgyat szerepeltetünk, hiszen itt nem is az volt a célunk, hogy egy teljes képet nyújtsunk a nyolcakról, hanem sokkal inkább az, hogy a látogatók számára is befogadható, és mindenképpen egy átfogó képet tudjunk nyújtani a kiállításról, és ahogy a főigazgató is említette, bizony ki tudtuk egészíteni olyan műtárgyakkal is, amik Pécset nem szerepeltek. Ezek egyrészt olyan műtárgyak, amik akkor a brüsszeli Magyar Vadak kiállításon szerepeltek a pécsivel ugyanazon időszakban, másrészt pedig olyan képek, amik akkor időközben, tehát ez alatt a pár hónap alatt bukkantak föl egyáltalán. Rengeteg lappangó műtárgy van egyébként erről az időszakról, és folyamatosan bukkannak ezek föl. Egy érdekesség még, hogy Ausztráliából is el tudtunk hozni egy műtárgyat, ami most a elmúlt időszakban bukkant föl az Ormán Dezső hagyatékból. Ez a Nagyak című kép, amit egy-két nappal ezelőtt tudtunk kiakasztani a kiállítótérbe. De hogy a kérdésnek a lényegi részére visszatérjek, ez egy óriási előny volt, hogy nagy részét a Pécsről kellett felhoznunk, és nem 100 helyről egyesével összecsipegetni, ami egyébként egy óriási logisztikai feladat szokott lenni. Hát csináltunk már több ilyen kiállítást, ahol akár 14 kamionnal is érkeztek 64 helyről a műtárgyak. Így is jó volt, jó pár szállítmányunk, de ez, hogy így a nagy része az Pécsről egyből tudott jönni, ez egy óriási segítség volt. Továbbá nagyon hálásak vagyunk a kiállítás kurátorainak, akik nagyon jó partnerek voltak, és nagyon jól lehetett velük együttműködni. Barki Gergely, Molnos Péter, Passut Krisztina, Rockenbauer Zoltán és Sárkány József. Közülük is Rockenbauer Zoltán és Barki Gergely volt az, aki operatívan is nagyon-nagyon komolyan részt vett a szervezési feladatokban is. Rengeteg feladatot vállaltak magukra. És egyébként meg a Szép Művészeti Múzeumnak a szervezeti felépítése folytán nagyon jól elkülönülnek most már a különböző szervezeti egységeknek a feladatai, tehát ezeknek az összehangolása is jól sikerült, tehát itt most tényleg mindennek stimmelnie kellett ahhoz, hogy 3 hónap alatt ezt végig lehessen csinálni. Az installáció építést azt a minimálisra redukáltuk, tehát felhasználtuk az előző kiállítás, ami ez esetben a Klimt kiállítás, Klimt és a Bécsi Szecesszió kiállításnak a installációs elemeiből indult ki. Nagyon nagy százalékban ugyanezeket használtuk föl, tehát gyakorlatilag építési feladatot azt a minimálisra csökkentettük, de egyébként nagyon-nagyon jól alkalmazkodott ez a tér a kiállítási anyaghoz is, illetve hát ez egy másik oldalról megközelítve, ez egy kurátori feladat is, hogy a rendelkezésre álló tér szerint alakítsa ki a kiállításnak a koncepcióját, és ebben mind a kurátorok partnerek voltak, mi pedig a minimális eltérés az, amit az ő igényeik támasztottak. Ezzel kapcsolatban azt mi természetesen teljesítettük. Ezen kívül természetesen rengeteg, tehát a szállítási, biztosítási és a haszonkölcsönzési szerződések megkötése az egy nagyon-nagyon komoly előkészítési része a kiállítás szervezésnek, ezt nálunk a jogi és regisztrációs osztály végzi. Itt a haszonkölcsönszerződések szokták a legtöbb időt elvenni, amíg a kölcsönadókkal megy az egyezkedés, hogy ki az, aki kölcsönadja egyáltalán a műtárgyát, ki az, aki bármilyen oknál fogva ezt most nem tudja megtenni. Ez szerencsére mindenki, azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki, akitől kértük, az örömmel adta a műtárgyát, úgyhogy ebből most nem volt nekünk különösebb problémánk. A haszonkölcsönszerződéseket is viszonylag rövid idő alatt sikerült megkötni, ami ugye azért fontos, mert ha ezek megvannak, akkor tekinthetjük a műtárgylistát véglegesnek, és a műtárgylista véglegesedése után lehet igazából minden szempontot figyelembe véve kereknek tekinteni egy kiállítást. Rengeteg szöveges feladatunk volt, legalábbis a kurátor urakat arra kértük, hogy rengeteg információval lássák el a látogatókat. Tehát a nyolcak időszaka az egy nem annyira közismert időszak, hogy a látogatókat mindenféle segítség nélkül oda be lehessen engedni. Éppen ezért rengeteg tárgymagyarázatot írtak a kiállításhoz, a kiállított műtárgyakhoz, rengeteg szekció bevezetőt, gyakorlatilag mankót adtak a kiállítás nézéséhez a látogatóknak a kezébe. Ezek szerintem még azok a pluszok, amik a Pécsi kiállításhoz képest megint csak egy más aspektusát mutatják a kiállításnak. Innen nagyon-nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, nagyon jól befogadható és jól értelmezhető egységekre bontottuk a kiállítást, és ezek jól is vannak elmagyarázva, tehát a látogatók számára könnyen értelmezhető.
Hányan dolgoztatok a kiállításon? Tehát, hogyha úgy összlétszámról beszélünk, akkor nagyságrendileg körülbelülre mennyit lehet mondani?
Én is tudom, szerintem egy olyan 15-20 ember, tehát hogyha technikai apparátust is beleszámítom, akkor szerintem 30-an is lehetünk, tehát akkor, de akkor most mindenkire gondolok, akiknek ugyanolyan fontos szerepük van természetesen, akik az installáció festésétől kezdve maguk a műtárgy kiállítás építő csoport, akik a műtárgyakat a helyükre rakják, hát oroszlán részük van egy ilyen kiállítás építésében, tehát ők egy 10 napon keresztül folyamatosan a rendelkezésünkre álltak, és a műtárgyakat folyamatosan raktuk a helyükre. Azon kívül a háttérben adminisztratív munkát végző kollégák száma is szerintem legalább egy ilyen 10 fő lehet. Tehát szerintem, ha mindent összevetünk, akkor olyan 30 fő lehet, aki dolgozott ezen.
Hát nem kevés ember. És mennyire volt könnyű együtt dolgozni? Tehát mennyire tudtatok egymással könnyen megegyezni? Mennyire voltak viták, nézeteltérések?
Ez ilyen szempontból egy elég sima kiállítás volt, tehát azt gondolom, hogy mindenféle konfliktusmentesen tudtuk ezt a kiállítást lebonyolítani. Mindenki partner volt ebben, mindenki átérezte ennek a helyzetnek a súlyát, az időrövidségét, tehát itt nem volt idő és alkalom, és szerencsére igény sem a kakaskodásra. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon kellemes és jó csapattal dolgoztunk végig.
Ezek után egy jó kis zenét is hallgassunk, és zene után folytatjuk akkor a kiállításnak az ismertetését. Kedves hallgatóim, köszöntöm Önöket a Kontakt Rádióban, a Tárlatról Tárlata című műsorban, mely a 87,6 MHz-en fogható Budapest területén és a 3w.kontaktradio.hu-n az interneten élőadásban most hallgatható, és tekintve, hogy jövő héten pünköst hétfő lesz, nem lesz ismétlés, ezzel szemben az archívumba fölkerül a műsor, tehát ott majd, hogyha valaki jövő hétfőn a szokásos időben meg szeretné hallgatni az ismétlést, akkor az archívumban hallgathatja meg. És akkor kezdem a kaleidoszkóppal, illetőleg folytatom a kaleidoszkópnak a következő egységével. Néprajzi jellegű kiállításokról fogok először beszélni. Dunaújvárosban, az Interciza Múzeumban a Szent Sarok és a Szakrális Terek Népi Emlékei címmel nyílt egy kiállítás, amely két teret mutat be, a lakóházakat, illetőleg a búcsújáró helyeknek a világát idézi fel, két évezred, de legalábbis évszázadok hagyományait, üzeneteit, hordozó tárgyakat mutat be, elsősorban a királyi, vagyis történelmi Magyarország parasztságához köthetően. Nagyon sok darab magángyűjteményből származik, tehát eddig még nem lehetett múzeumi kiállításon látni őt. Tápió szelén a Blaskovics napok alkalmából nyílt a Hagyományok dicsérete, paraszti öltözetek a Tápió vidékéről címmel kiállítás. Itt is magángyűjteményekből, magánszemélyektől származnak azok az öltözetek, amiket bemutatnak. Farmos, Kóka, Mendes, Sűsáp, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős és Úrinak a viseleteit lehet megtekinteni és összehasonlítani, hogy egy tájegységnek különböző falvaiban mennyire különböző, illetőleg hasonló volt az öltözet. Keszthelyen a Balatoni Múzeumban dr. Kós Károly grafikái címmel nyílt egy kiállítás, és az egyszerre művészeti és néprajzi kiállítás. Kós Károly ugyanis a 20. század második felének erdélyi magyar néprajzkutatója volt, aki meghatározó volt az erdélyi magyarság paraszti tárgyi kultúrájának a felderítésében, történeti táji összefüggéseket vizsgált, és ezen kívül múzeológusként központi és tájmúzeumokat, szabadtéri néprajzi múzeumokat szervezett, hozott létre, illetőleg egyéb gyakorlati kérdésekkel is foglalkozott. Gyűjtései során kutató munkájának az egyes elemeit lerajzolta, amikből az erdélyi népéletnek az anyagi kultúrája rajzolódik ki, tehát ezek a grafikák erről szólnak. Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban Képek Európája, Európa képei című kiállítás nyílt, ahol különböző népeknek, országoknak a sajátosságait lehet megnézni. A kiállítás két egységre tagolódik. Az első egység tulajdonképpen az egységes Európát kívánja bemutatni, mindazt, ami közös Európa történetében, politikai gyökerekben, tehát a tudás Európáját, ahogy fogalmazták, a középkori egyetemektől egészen a mai Erasmus programokig átnyúlólag az európai kultúra, mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi és egyéb aspektusait is belevonva. A második részben viszont a 27 európai tagállamnak az arculatát, külön-külön egyéni arculatát szeretné bemutatni ez a kiállítás az egyes országok által választott 4-4 fotónak a segítségével. Mindenre pedig azért került sor, mert hazánkban van az uniós elnökség, és ennek a megünneplését kulturális formában is a Nemzeti Múzeum így kívánja elősegíteni. A Budapesti Szépművészeti Múzeumban is hasonló okokból nyílt a 14 Európai Uniós ország 25 neves alkotójának a művét bemutató kortárs képzőművészeti kiállítás, Art on the Lake, vagy Művészet a tavon, ami viszont nem a Szépművészeti Múzeum épületében látható, hanem a Városligeti tavon, szabadon bárki a hidon sétálgatva is megnézheti ezt a 35 ezer négyzetméteres területre szétosztott művészeti kompozíciókkal teli teret pillanatnyilag, amelyik szeptember 4-éig látható, és különböző neves alkotóknak a munkái láthatók, például El Hassan Róza roma kosárfonokkal együtt készített felkiáltójele, T. Makipá, Atlantisza, Daniel Knorr betonhóembere, és még más nevezetes alkotások is, és ha valaki közelről kíváncsi rá, azt is megteheti, hiszen csónakot lehet vérelni, körbe lehet hajózni őket, sőt, tárlatvezetést is lehet kérni, exkluzív ajánlata a múzeumnak a csónakos tárlatvezetés. A kiállításhoz kísérő kiállítások is nyíltak, így Szesztai Csanár, így készült az Art on the Lake, Művészet a tavon című kiállítás. Az egyik, ami ott a helyszínen tekinthető meg, és hogyha valaki Óbudára megy, a Vazarelli Múzeumban pedig Művek vízre, tervek, modellek című kiállításon a műtárgyak terveit lehet megismerni. Most viszont a Szépművészeti Múzeum épületébe térünk vissza, ahol a nyolcak kiállítását több teremben lehet megtekinteni, és az egyik kurátor, a már név szerint is említett Barki Gergely az, aki végigvezet minket, röviden a legizgalmasabb, legérdekesebb jelenetekre, képekre hívva föl a figyelmet.
Már itt a kiállításon vagyunk, a kedvenc művei közül. Szeretném, hogyha néhányat bemutatna.
Tulajdonképpen nagyon-nagyon nehéz válogatni a kedvenc művek közül. Itt rögtön az első teremben, hogyha bemegyünk, az előbb említettem a Czóbel Bélának az előkerült képét. Azért szeretem, mert régóta kerestük. És elég sok kétoldalas kép van ezen a kiállításon. Sajnos nem tudtuk minden alkalommal megmutatni a hátoldalakat, ugyanis ezek úgy kétoldalasak ezek a művek, hogy abban az időszakban, a század előn igen drága volt a vászon, ezek a fiatal magyar festők pedig kezdők voltak, nem nagyon volt pénzük. Így amikor befejeztek egy képet, és esetleg nem tetszett nekik, akkor csak egyszerűen megforgatták a vásznat, és festettek a másik oldalára. Úgyhogy ezen a kiállításon elég sok ilyen mű van. Az egyik rögtön, ahogy belépünk, Cigány Dezsőnek egy kettévágott női aktja. Ez egy nagyméretű fekvő női akt volt, többször ki is állította, míg nem úgy döntött, hogy neki ez a kép nem tetszik. Kettévágta a vásznat, megfordította, és két másik képet festett a hátoldalakra. Ezt egy tükörrel oldottuk meg itt a kiállításon. Az igazi nagy kedvenceim azonban az én hazai pályámon, monografikus területemen Berény Róbert művei, akiknek a művei kicsit odébb vannak már a következő terem részben.
Menjünk!
A legkedvesebb képeim az 1911-es kiállítást rekonstruáló térszakasznak a kezdetén vannak. Itt egy kétterem is Berény Róbertről szól, ugyanis ő 1911-ben, amikor a nyolcak már hivatalosan is megalakultak, és fölvették a nyolcak nevet, akkor ő egymaga 49 olajképet állított ki, többet, mint 7 társa összesen. Úgyhogy ő egy igazi retrospektív kiállítást, egy önálló kiállítást mutatott be a nyolcak keretén belül, és ezek közül a művek közül is, hát tulajdonképpen majdnem mindegyiket megemlíthetném, mint kedvencemet. Az egyik kedvencem egy bordó karosszékben kuporgó kislány, aki úgy néz ki, mintha nem is kislány lenne, mert sokan azt gondolják róla, hogy kisfiú. És azt lehet látni, hogy valami probléma van ezzel a képpel. Elsősorban a kislánynak a fejével. Ez egy vízfejű kislány, egy hidrokefáliás kislány, de gyönyörű szépen becsomagolva egy olyan mesterien megformált pózban és olyan mesteri felületekkel, mint hogyha egy akadémista festő festette volna. Úgy Berény tulajdonképpen ezzel kielégítette a konzervatív oldalnak az ízlését is, tehát ő megmutatta, hogy ő tud festeni, és el is fogadta a konzervatív kritika ezt a képét, ellenben egy fityisz mutatott nekik, egy fricskát, mert bemutatta azt, hogy pengelyen tudja táncoltatni az embernek a képzeletét az épségről és a szépségről, a rúdságról és a defektusról. Ez az egyik legizgalmasabb képe, ami ezen a kiállításon szerepel. És hát van még egy nagy kedvencem, az viszont a kiállítás legvégén van, Orbán Dezső nagyaktya, ami most került elő Ausztráliából. 1917-ben láthatta utoljára a magyar közönség, úgyhogy igazi szenzáció, hogy csak nem 100 év elteltével most először láthatja a nagy közönség ismételten.
Akkor nézzük meg azt is, meg közben még esetleg találunk olyan képet, amire érdemes fölhívni a látogatóknak a figyelmét, hogy különleges gyöngyszeme a kiállításnak.
Természetesen külön ki kell emelni, hogy amint említettem, itt elsősorban magyar anyag szerepel, és csak a nyolcak műveire koncentráltunk, míg Pécset ki voltak állítva francia párhuzamok is. Itt egyetlen egy francia párhuzamot állítunk ki, ami nem is párhuzam, hanem egy igazi előzmény. Ugye Cézanne művészete óriási hatással volt a nyolcakra. Ezen a kiállításon egyetlen egy Cézanne képet éppen ezért ki is állítottunk. Van egy nagy csendélet blokk a kiállításon. Két nagy terem, ahol csak csendéletek vannak kiállítva, és ennek a középpontjába, mint egy origót helyeztük el Cézánt jelezvén, hogy az ő művészete milyen nagy hatással volt a nyolcakra. A Szépművészeti Múzeumban őrzött tálaló című képe most nem az állandó kiállításon, hanem itt a nyolcak termeiben látható.
Amikor megtervezték a kiállításnak a kialakítását, a terembeosztását, mi volt a fő szempont?
Elsősorban arra kellett szorítkoznunk, hogy a falakat nem mozgathattuk, ugyanis, mint tudva levő, ez a kiállítás egy nem betervezett kiállítás volt, úgyhogy egy igazi büdzséje nem volt a kiállításnak, ezért új térrészeket nem lehetett kialakítani. Ellenben a meglévő falakat úgy próbáltuk kialakítani, hogy ezt a három fő kiállítást tudjuk úgy rekonstruálni, hogy egységes telekben lehessen érzékelni, hogy most éppen az 1911-es kiállításon vagyunk. Ezt elsősorban a falak színével jeleztük. Az első térrész egy antracit szürke, a második rész egy középszürke, és az utolsó kiállítást egy mély zöld színnel jeleztük. Így egyértelműen lehet tudni, hogy melyik időszakban járunk, melyik évben járunk. Nagyon sok olyan mű van, amelyek nem illeszthetők a kiállítási koncepcióba úgy, hogy a rekonstrukciónak furcsán részei. Itt elsősorban azokra a művekre gondolok, van egy külön kis szoba, ahova éppen most érkezünk meg, Ezt mi úgy neveztük el, hogy ez a kultúrterem, ugyanis a nyolcakról ugye tudni kell, hogy abban az időszakban alakítottak ők csoportot, amikor a kulturális életben Magyarországon különben is óriási nagy pezsgés volt. Ekkor jelent meg nem sokkal korábban a Nyugat első száma 1908-ban. Ők a nyugatosokkal nagyon jó barátságban voltak, igazi baráti és szellemi kapcsolatok alakultak ki, de nem csak az írókkal, költőkkel. Lesz Najanna például, aki a Nyugatnak költője volt, írónője. Ők vendégművészként is szerepelt a 8-ak 1911-es kiállításán. Illetve a zenei kapcsolatok is nagyon-nagyon fontosak voltak. Elsősorban Weiner Leóval és Bartók Bélával volt nagyon szoros a kapcsolatuk, illetve a Waldbauer Kerpeli vonós négyessel, akik az 1911-es kiállítások alkalmával egy nagy koncertet is rendeztek a Nemzeti Szalonban. Úgyhogy ez egy igazi szellemi közösség volt, és ebben a teremben kiállítottuk azokat a műveket, elsősorban portrékat, megörökítvén Adit, akivel a nyolcak minden tagja barátság volt, Bölöni Györgyöt, aki kritikus volt, és az első igazi mentora a nyolcaknak, vagy Ignótus, akiről most került elő egy fantasztikus Berény Robert kép. Ezek valamelyik korábbi, valamelyik későbbi, mint az 1911-es kiállítás, viszont itt láttuk értelmesnek őket egyben megmutatni, illetve Kerpeli Jenőről is van egy fantasztikus portré, már Fiödöntől származik. Talán az egyik legszebb és legizgalmasabb kép Weiner Leóról született, szintén Berény Robert műve, amin már a pszichoanalízisnek is megjelenik egy lenyomata. Ugye Berény nem csak zenével foglalkozott, ő maga komponált, zenei kritikákat írt, tehát nem csak a zenében és a festőművészetben volt otthon, hanem a pszichoanalízisben is, ő maga is analizált. Jóval később például Füst Milánt, de ebben az időszakban Ignótusszal és dr. Ferenczi Sándorral, a Freud legközelebbi magyar kollégájával hetente egyszer összegyűltek a Városmajor utcai kertjében, és pszichoanalitikai kísérleteket folytattak. Úgyhogy ez a teremrész ezért izgalmas, és innentől átmegyünk a következő legutolsó kiállításnak a helyszínére, az 1912-es kiállítás termeibe, amely termekben már sokkal inkább azt érzékeljük, hogy egy kompaktabb kiállítás lehetett az 1912-es utolsó kiállítás, dacára annak, hogy ez már egy csonka kiállítás volt, ugyanis a nyolcak közül már csak négyen állítottak ki. De ez a négy művész stílusában sokkal közelebb állt egymáshoz, mint ahogy ez a 11-es kiállításon volt látható. Már akkor lehetett érzékelni, hogy két fő irány van a nyolcakon belül. Van egy nagyon progresszív, nagyon modern ág, amit elsősorban Tihanyi Lajos és Berény Robert képviseltek, illetve van egy klasszicizáló ág, ez leginkább Kernstock Károly és Porbertalan művészetére volt jellemző, tehát az utolsó kiállításon már ez az igazán expresszív, mindig újat akaró társaság ment tovább. Éppen ezért sokkal egységesebbnek is tűnik ez a kiállítás. Egyetlen egy kis kakukk tojás van ebben a kiállításban, ami nagyon furcsálhat, hogy hímzések voltak láthatók ezen a kiállításon, de nem lesz Najanna hímzései, aki a 11-es kiállításon szerepelt, hanem Berény Róbert, úgy látszik, hogy vérszemet kapott a 11-es kiállítás után, hogy a lesz Najanna milyen sok hímzést adott el. Ő maga is elkezdte ontani a hímzéseket, pontosabban a felesége, Berény csak megrajzolta ezeket a hímzéseket. Ezeket korábban nem ismertük, csak leírások alapján, illetve egy fotónk volt egy azóta elveszett hímzéséről, de most ezen a kiállításon egy teljesen épp táska, ami a feleségé volt, és egy nem olyan rég előkerült, sajnos nagyon megroncsolt, már csak nyomokban mutatja az eredeti állapotát, egy díszpárna, ami egy cirkuszi jelenet volt, és Berény Róbertől származott. Még az utolsó terem előtt, mielőtt az Orbán akthoz érünk, érdemes megemlíteni, hogy érkezett a kiállításra még egy fantasztikus aktkép, Tihanyi Lajosnak már korábban is ismert fekvő aktja az utolsó teremben. Ezt most az Egyesült Államokból tudtuk elhozni, a pécsi kiállításon még nem szerepelt. Fotókról ismertük, viszont a kollégáimmal közösen most láttuk mi is először élőben, és ez az egyik már fontos szenzációja a képnek, persze az Orbán nagy akt mellett, amely hát méret miatt is, ez a nyolcak egyik legmonumentálisabb műve, fekvőaktok közül egyértelmű, hogy a legnagyobb. Orbán Dezső is egy BBC-nek adott interjújában egyik legfontosabb művének tartotta, úgyhogy ezt magával is vitte Ausztráliába, és hát magyar közönség tényleg most láthatja először.
Köszönöm a beszélgetést! Zsilink Sárával beszélgetek, ő a vendégünk itt a Kontakt Rádióban, tehát őt szeretném megkérdezni, hogy milyen ötletekkel járultál hozzá a kiállításhoz, hogyan alakult ez a közös munka?
Alapvetően itt mindig nagyon fontos, hogy a kurátorral a szervező az nagyon szoros együttműködésben dolgozzon egy kiállítás során. Ez azt hiszem, hogy a kiállítás sikerének az alapja. Ugye itt is egy speciális helyzet volt, hogy ebben a kiállításban 5 kurátorunk volt, ami sok esetben egyébként akár nehezíthetné is a munkát, adott esetben könnyíthetné is. Viszont a kurátorok közötti megállapodás szerint operatívan Barki Gergely és Rokán Bauer Zoltán működtek leginkább. A háttérszakmai munkában természetesen a másik 3 kurátortárs is rengeteg részt vállalt. Én leginkább magam részemről itt a kiállítás szervezési tapasztalatom alapján a látogatói szempontokat próbáltam a figyelmükbe ajánlani. Ez nagyon sok szempontot jelent. Egyrészt a kiállítótéri szövegeknek a mennyisége, a nyelvezetének a megfogalmazása, megírása. Itt rengeteg szerkesztési feladat van egy ilyen szöveg elkészülte után, tehát ez szakmailag természetesen a kurátoroknak a feladata, hogy ezeket megírják, de ahhoz, hogy ezek látogatói szempontból is fogyasztható termékek legyenek, ahhoz rengeteg munka van még velük, és természetesen ezeket megfordítani, lektorálni szintén kell, hogy az idegen nyelv látogatók számára is ezek befogadhatók legyenek, sőt idegen nyelven adott esetben még plusz magyarázatot is kell adni bizonyos fogalmakról, ami egy magyar látogató számára evidens, egy külföldi számára viszont esetleg idegenül hat és magyarázatra szorul. Tehát én elsősorban ezeket a látogatói szempontokat próbáltam beléjük plantálni, hogy ezeket is bizony-bizony a tudományos szempontokon kívül figyelembe kell venni. De a másik nagyon fontos esemény, amiben igazán aktívan részt vettem, az még egy mai napig is zajló munka, ugyanis a 8-akkal kapcsolatban készítünk most egy dokumentumfilmet. Ez az első dokumentumfilm, a 8-akkal foglalkozik, és ennek a készítésében Szalai Péter, Balázs Béla díjas rendező rendezésében valósul meg. Barki Gergely kurátorral ketten veszünk még részt így aktívan. Nap mint nap dolgozunk még mind a mai napig, hiszen a dokumentumfilm majd ott ér véget, hogy a kiállítás megnyílik a Szépművészeti Múzeumban, tehát ennek az utómunkái még most is tartanak. Valamikor június vége felé fogunk tudni elkészülni vele. Egy 50 perces filmre számítunk, és onnantól kezdve a kiállítótérben is ezt folyamatosan vetítjük. Ebben a pillanatban ennek a filmnek most egy demo változata, egy kis ízelítője megy a kiállítótér végében. Ez ebben a pillanatban most 13 perces. Tényleg azt a célt szolgálja, hogy egy kicsit kedvet csináljon majd a készülő nagy filmhez, ami majd DVD-n is megvásárolható lesz, és reményeink szerint még mindenféle érdekességgel, extrákkal tudjuk ezt a DVD-t még megtűzdelni olyan anyagokkal, amiket a nagy szívfájdalmunkra a filmből magából ki kellett hagynunk, de ilyen formán, extrák formájában mégiscsak közkincsé tudjuk tenni. Nagyon-nagyon érdekes adalékokat szolgál még ez a kiállításhoz is, és magukhoz a 8-akhoz is.
Köszönöm, akkor egy kis zene után folytatjuk műsorunkat.
Igen, élni míg élünk, igen, ez a szabály, de mit csináljunk az életünkkel, ha fáj. Igen, nagyot akarjunk, igen, forjon agyad, hol tudjuk, hogy milyen kicsinség a nagy. Igen, én türelemmel, igen, hallgass, ha fáj, várd meg, hogy jöjjön a nagy professzor halál. Igen, élni míg élünk, igen, ez a szabály, de mi csináljunk az életünkkel, ha fáj. Igen, én türelemmel, igen, hallgass, ha fáj, várd meg, hogy jöjjön a nagy professzor halál. Igen, élni míg élünk, igen, ez a szabály, de mi csináljunk az életünkkel, ha fáj.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Kontakt Rádió Tárlatról Tárlatra című műsorában, melyben ezúttal a Szépművészeti Múzeum 8-ak kiállításáról beszélgetek Siling Sárával, a kiállítás szervezési osztály vezetőjével. Mielőtt azonban folytatnánk a beszélgetést, hallgassák meg a Kaleidoszkóp harmadik utolsó részét. Tehát újabb kiállítások, ezúttal Békés Csabán, Fajó János festőművész életmű kiállítására szeretném fölhívni a figyelmüket, ahol az orosházi születésű kortárs képzőművész alkotásaiból lehet egy áttekintést nyerni. Munkácsi díjas festő, grafikus és szobrászművész volt. Számos hazai és igen rangos külföldi egyéni és kollektív kiállításon vett részt, köztereken láthatók alkotásai, iskolateremtő tevékenységet végzett a művészetképzésben, és 2008-ban pedig Kossuth díjat is nyert. Tehát az ő életművéről lehet egy áttekintést kapni mindazoknak, akik a Munkácsi Mihály Múzeumba Békés Csabán elmennek. Szentesen szintén egy művészeti kiállítás nyílt, a múzeum névadójáról, vagyis Kosta Józsefnek az életművét mutatják be, Kenyi Muszáj címmel, ez az egyik festményének, nagyméretű festményének a címe egyébként. Abból az alkalommal rendezték a kiállítást, hogy 150 évvel ezelőtt született. A mintarajziskolában kezdte a tanulmányait, majd a Müncheni Akadémiának a hallgatója lett, és hazatérte után Szentes mellett egy tanyán telepedett le. Közben tanulmányúton járt még Párizsban, Rómában és volt Hollandiában is. Mesterei között pedig Lotz Károlyt és Székely Bertalant érdemes megemlíteni. Művei az itt kiállított 23 alkotás elsősorban olajfestmény, tájképek, virágcsendéletek, portrék és grafikák. A következő kiállítás, amire föl szeretném hívni a figyelmüket, teljesen más jellegű, a Budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban nyílt, első szekvenciák 1964, Kovács Attila festőművész kiállítása a cím. Kovács Attiláról érdemes tudni, hogy 1938-ban Budapesten született, 64-ig a Magyar Iparművészeti Főiskolán tanult, majd Németországban telepedett le, és itt a Stuttgarti Állami Képzőművészeti Akadémia hallgatója lett. 1981-től jöhetett ismét Magyarországra, és utána a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő tanszékének docenseként dolgozott. Művészete egészen különleges művészet, mert a nem ábrázoló, szintetikus, vizuális nyelv megteremtésén fáradozott, vagyis információs logikával programozható nyelv megfogalmazásán, amelynek az elméletét 1967-ben és 68-ban az átalakuló plasztikusság manifestuma, valamint az esztétikai tér címmel meg is írta. Központi fogalmat töltenek be az alkotásaiban a tér, tömeg, idő, sebesség, megfordíthatatlanság és az átalakulás, és mindezek nem euklidészi következményei. A vizuális átalakulást matematikai módon koordináta rendszerekkel próbálta meghatározni, és ennek következtében a sorozataik szekvenciális csoportok lettek, amikben metapontok, metavonalak, metanégyzetek, metakockák és metaoszlopok sorakoznak. Saját maga munkáit szubsztrátumoknak nevezte, a modern művészet történet a szintetikus kép kategóriába sorolja őt. Egyébként program táblázatában 18.144 vonatkoztatási rendszert hozott létre, illetőleg ennyit határozott meg. Végül még a Somogyi Könyvtárra szeretném fölhívni a figyelmet, ahol ebben a hónapban is több kiállítás nyílt, a Grafika Gyöngyszeme például 25 művész, 32 műgyűjtő, 530 grafikáját mutatja be. A kiállítás anyaga a Kis Grafika Barátok körének a szegedi részlegének a segítségével jött létre, exlibriszek és grafikákból áll, aztán a rendező példány, Szegedi ünnepi tragédiák, Bánfi Miklós domtéri előadása címmel szintén nyílt egy kiállítás, ami az 1934-35-ös szezon színház történeti jelentőségű előadásának képanyagát és kéziratait mutatja be. Bánfi Miklósról érdemes tudni, hogy ő író, grafikus, díszlet és kosztumtervező is volt a színpadi rendezőségen kívül. Továbbá itt egy másik kiállítás, El Camino de Santiago, zarándoklat képekben és gondolatokban, egy fényképkiállítás, valamint a Nemzet mindenese címmel 215 éve született Fáy András kiállítás is nyílt,
ahol is Fáy András társadalmi regényei, meséi, erkölcsi példázatai is megtalálhatók, de ezen kívül életére, közéleti tevékenységére vonatkozó adatok is láthatóak. Például ő volt az, aki az első magyar pénzintézetet megalapította, a takarékpénztárt. Fiókkönyvtárakban is további kiállítások láthatók, például a Csillagtéri Fiókkönyvtárban Tanzániától Szegedig, Északvárosiban 90 éve született Karinti Ferenc, a Francia utcaiban olajfestménykiállítás Németh Istvánné Nagy Mária alkotásai, Odesszaiban fafantáziák, Farkas Géza amatőr fotós kiállítása, Tarjániban tavasz, illetőleg a Szőregiben a Szőregi kiskert növényei szintén fényképkiállítás természetfotókból. Előzetesként pedig szeretném fölhívni figyelmüket több kiállításra is, ami rövidesen megnyílik. A Budapesti Iparművészeti Múzeumban például porcelánokból lesz kiállítás, törékeny harmónia, klasszicista porcelánok a Zágrábi Múzei Marton gyűjteményéből, ahol közel 130 klasszicista és ampír stílusú tárgyat lehet majd megtekinteni. A Bécsi Császári Porcelán Manufaktúra fénykorából, 1784-1805-ös időszakból, a Zalaegerszegi Göcsei Múzeum, ahol régészeti történeti kiállítást lehet látni, Keszthely fenékpuszta az évezredek tükrében címmel, illetve a Szépművészeti Múzeumra, ahol viszont rövidesen nyílik a Múmiák test közelben kiállítás, ahol az egyiptomi gyűjteménynek a múmiáit lehet majd megnézni, a velük kapcsolatos orvosi vizsgálatokat, illetőleg a mumifikáláshoz kötődő egyéb tárgyi emlékanyagot. És ha már a Szépművészeti Múzeumba visszajutottunk, akkor a 8-ak kiállításáról se feledkezzünk meg, amiről eddig beszélgettünk, és ahol rendkívül fontos munkát végzett Siling Sára, a lelke volt a kiállítás rendezésnek, aki nagyon aktívan vett részt ebben a rendkívül megerőltető, hiszen 3 hónap alatt összeállított kiállításnak, a pécsi kiállítás után annak az átalakításával létrehozott egészen más jellegű kiállításnak. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy ennyi ideig ilyen intenzíven foglalkozott ezekkel a képekkel, akkor biztos van olyan, ami erősen a szívéhez nőtt, hogy melyek ezek az alkotások?
Igen, ez egy mindenki számára nehéz kérdés volt itt a korábbi riportok alkalmával, és ezt megválaszolni, és ezt egyáltalán nem csodálkozom rajta, hiszen itt egy csoportról beszélünk, a 8-ak csoportról, de különben meg 8 különböző szuverén festőegyeniségről. Azon a rövid pár éves időszakon belül is többféle stílus irányzattal próbálkoztak meg, tehát egy nagyon-nagyon sokrétű, széles spektrumot vonultattak ők fel, tehát itt tényleg nehéz válogatni. Ha mondjuk az egészet akár 2 táborba kellene osztani a kiállítókat, illetve 8-akat, akkor egyrészt elkülöníthetünk egy ilyen fóvos, vad vonulatot, ami leginkább Czóbel Béla, Márfi Ödön, illetve Berény Róbertre jellemző, és van egy másik vonal, ami a klasszicizáló monumentális tendenciákat képviseli, ez Kernstok Károly és Pór Bertalan. Na most, ha innen közelítjük meg, akkor én mindenképpen az előbbi, a fóv, vad irányzatot kedvelem. Czóbel Bélának a Párizs időszakban és Nyerges Újfalon készült képei egészen lenyűgözőek. Tehát ezek valóban ott Párizsban, amikor ezeket kiállította az őszi szalonom, a Függetlenek szalonjában együtt Matiszékkal, gyakorlatilag egyenrangú fóvfestőként kezelték őt is, ugyanúgy, mint mondjuk Matiszt, és nem is méltatlanul, tehát ez egy egészen fantasztikus anyag van a Czóbel Bélától is itt a kiállításom. Olyan képek is, amik a pécsi kiállításon nem szerepeltek. Ezeket nagyon-nagyon szeretem. Ugyanígy a korai időszakban Márfinak a fóv képei szerintem szintén lenyűgözőek. De ugyanakkor, hogy ne csak a korai időszakból emeljek ki néhány képet, az a 2 aktkép, ami most szintén csak ezen a kiállításon látható, a Pécset még nem szerepelt, az egyik, ami Ausztráliából jött és került elő, ez az Orbán Dezsőnek a nagy aktja, ami Barki Gergely kurátornak is az egyik szívecsücske. Ez valóban egy egészen lenyűgöző produkció. A másik pedig szintén egy aktkép, ami a Tihanyi Lajosnak a kis aktképe. Ez pedig Amerikából jött most hozzánk, ez is egy páratlanul jól megfestett kép.
Köszönöm szépen a beszélgetést. És mivel most nem lesz ismétlés, hiszen pünkösd hétfő következik, ünnepi műsor lesz a Kontakt Rádióban, ez az adás egyenesen az archívumba megy, de ennek van egy számunkra pozitív része is, az, ami nem fér bele az időnkbe, vagyis egy látogatónak a véleménye még a kiállításról, illetőleg Barki Gergely, amit még mesélt a kiállítással kapcsolatban, azt most hozzácsatoljuk, és a szignál előtt azt is meg lehet majd hallgatni. Az első riportot Pekkoli Titanilla készítette a kiállítás megnyitó után, amikor egyik látogató megtekintette.
Ezen az első kérdés, hogy miért pont ezt a kiállítást választotta?
Hát a pécsi kiállításról hallottam sokat, és mivel itt van Budapesten, ez könnyebb ide eljönni.
És hogy tetszik?
Nagyon tetszik. Most láttam Balatonfüreden a Márfi kiállítást, az is nagyon szép volt, az egy egységes, csak egy festő. Rengeteg kép van, nem lehet azt mondani, hogy csak egy tetszik, nagyon sok szép kép van. Nincs kedvenc.
Nagyon szépen köszönöm. További jó szórakozást.
És akkor jöjjön a beszélgetés Barki Gergellyel. Barki Gergellyel beszélgetünk, aki a kiállításnak az egyik kurátora, a Nyolcak kiállításon vagyunk. Mi ennek a kiállításnak a művészeti koncepciója?
Hát ennek a kiállításnak a koncepciója tulajdonképpen megegyezik a pécsi kiállítás koncepciójával, ugye az Európa Kulturális Fővárosa keretprogramban már a Nyolcakról rendeztünk egy nagyszabású kiállítást, ott majd 500 mű volt látható, tehát ez annak egy redukált változata. Annyiban változott a koncepciónk, hogy itt elsősorban a legfontosabb művekre próbáltuk felhívni a figyelmet, és míg Pécset voltak láthatók nemzetközi párhuzamok francia művészektől, itt ezt elhagytuk, és pusztán a Nyolcakra koncentrálunk, illetve egy kicsivel többet mutatunk meg az előzményekből, hogy hogyan váltak ők csoporttá, mik voltak azok a fontos előzmények, elsősorban Nyerges Újfalu hangsúlyozása Kerstok Károly birtokával és az ott született művekkel, illetve Párizs megtermékenyítő ereje. Ezzel indít a kiállítás. A koncepció tulajdonképpen a három fő kiállításnak a kvázi rekonstrukcióján alapul, tehát a Nyolcaknak volt összesen, ameddig ők együtt voltak, összesen három kiállításuk, 1909 és 10 fordulóján volt az első, Könyves Kálmán szalomban, a második 1911-ben a Nemzeti Szalomban, és szintén ugyanott 1912-ben. Ezt a három kiállítást próbáltuk itt valamilyen szinten rekonstruálni, amennyire lehet, ugyanis a műveknek egy igen nagy része elveszett, úgyhogy az elveszett műveket egy külön teremben állítjuk ki. Ez elég furcsán hangozhat, hogy lehet kiállítani elveszett műveket.
És hogyan?
A reprodukcióit, főleg fekete-fehér fotókról van szó, amiket felnagyítottunk kép méretre. Ezeket a képeket továbbra is keressük, de hát ezen kívül is rengeteg olyan mű van, amiről még képi információnk sincs, csak leírásokból vagy karikatúrákról ismerjük. De minden esetre, amit felleltünk az elmúlt 10 év kutatásai során, azoknak a műveknek a nagy része itt látható. Arra törekedve, hogy tényleg azokat a műveket mutassuk be, amelyek egykor ezeken az egykori 100 évvel ezelőtti kiállításokon szerepeltek. Úgyhogy ez a fő koncepció, és a pécsitől még nagyban eltér abban, hogy olyan műveket is bemutatunk itt a Szép Művészeti Múzeumban, amelyek Pécset még nem voltak láthatók. Elsősorban azért, mert azóta kerültek elő. Tehát a kutatás soha nem áll meg, úgyhogy a pécsi kiállítás hónapjai fönnállása alatt is kerültek elő művek. Ezeket itt most bemutatjuk. 10 olyan festmény van itt, ami ott még nem volt látható. Ezek közül jó néhány olyan, ami tényleg ez alatt az idő alatt bukkant föl. Többek között egy Czóbel Béla mű, amit most, hogy ez a szép művészeti kiállítás megszületett, illetve az ötlete megszületett, elkezdtünk dolgozni egy dokumentumfilmen a Nyolcakról, amiből már egy 13 perces kis film látható itt a kiállításon, ez egy előzetes, egy kis anzix, és körülbelül egy 50-60 perces nagy film lesz belőle a hónap végére, és elmentünk forgatni azokra a helyszínekre, ahol a Nyolcak egykor jártak. Így voltunk Párizsban is, Julian Akadémián leltünk erre a Czóbel rajzra. A rajzról már tudtunk, ismertük a korabeli sajtóból. Nagy hír volt annak idején 1904-ben, hogy Czóbel Béla, egy magyar diák, elnyerte a párizsi Julian Akadémia nagy díját. Hát ezt a sajtóból tudtuk, hogy létezik ez a rajz, soha nem láttuk, és most, hogy elmentünk forgatni, a Julian Akadémia igazgatójának a szobájában megtaláltuk ezt a rajzot. Azonnal kölcsönkértük, itt a Szép Művészeti Múzeumban restaurálták, és itt rögtön az belső terembe ki is állítottuk. Ezen kívül több olyan korábban elveszettnek hit festmény került elő az utóbbi hónapokban, amelyekről valamilyen szintű leírások vagy fotók voltak.
Mire gondol?
Például Czóbel Bélának régóta ismerjük egy Kislány ágy előtt című festményét, amelynek a hátterében egy saját festménye látható, egy kis tájkép, amit egy párizsi utcasarkon festett. Ezt nagyon kerestük most már évek óta, és csodák csodájára néhány hónappal ezelőtt előkerült a kép, és most itt van a Szép Művészeti Múzeumban. Először egymás mellett ez a két kép, illetve a kiállítás legvégén a kiállításnak talán a legnagyobb szenzációja Orbán Dezső nagy aktja, ami 1911 körül keletkezett, és feltehetően Lesznai Annát, az írónőt és a később a csoporthoz csatlakozó művésznőt örökítette meg, mesztelenül. Ezt a festményt 1939-ben Orbán Dezső magával vitte Sydneybe, ahová emigrált, és csak egy fekete-fehér reprodukciót ismertünk róla Pasolt Krisztina Orbán Dezsőről írt monográfiájából. Én tavaly kint jártam Sydneyben, kutatásokat végeztem Orbán Dezsőről, és találkoztam a kép tulajdonosával, sikerült kinyomozni, hogy hol van a kép. A pécsi kiállításra még nem tudtuk kölcsönkérni, mert nagyon drága lett volna elhozni. Itt viszont most ezen a héten, kedden, utólagosan, már a megnyitó után elhelyeztük ezt a festményt is.
A többi kép előkerülésének is van valamilyen története?
Rengeteg olyan kép van itt ezen a kiállításon, amelyek az elmúlt évtized kutatásai során jöttek elő. Az egyik kedvencem most a kiállítás plakátja, az Olasz lány aktja Berény Róberttől. Amikor én elkezdtem Berény Róberttel foglalkozni körülbelül 10 évvel ezelőtt, akkor fölkerestem a festő akkor még élő lányát itt Budapesten, akkor költözött vissza San Franciscóból, illetve New Yorkba, és meglátogattam őt, hogy megnézem a nála lévő Berény Róbert képeket. Nagyon készségesen meg is mutatta, de ez önmel későbbi művek voltak, és hát nem nagyon voltam elégedett. Másnap fölhívtam őt, hogy Anna szeretném megnézni a korábbi műveket, és akkor ő azt mondta, hogy hát Gergő, azok nem olyan jó képek. Apuka akkor még kisfiú volt, jóformán gyerek, ezek a képek nem teljes értékű művek. Mondtam, hogy azért engem azok nagyon érdekelnek, ez a párizsi időszak, mégiscsak a fóvizmus kezdete, és mondta, hogy jaj, de hát olyan nehéz, mert az ágynemű tartóban vannak, és hát ő kéne emelni az ágyat, és hát különben is nem olyan jók azok. De én csak erőszakoskodtam, hogy már pedig szeretném megnézni. És a következő alkalommal elmentem, addigra egy segítőjével elő is készítette az ágynemű tartóból a műveket, és ott hevert az Olasz lány aktja, ami azóta igazi karriert futott be, mert amikor a Magyar Vadak című kiállítást megfutattuk Franciaországban 3 helyszínen, szélében szintén plakát volt, és most itt a Hősök terén is ez a mű díszeleg a Szép Művészeti Múzeumnak az orromzatán.
Tehát, kedves hallgatóink, nézzék meg a plakátot, utána jöjjenek el a Szép Művészeti Múzeumba, és nézzék meg a kiállítást is. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.